Megjelent Győri János tanár, irodalomtörténész, író legújabb műve, a Trónfosztók című történelmi dráma. A tiszántúli református egyház kerület közgyűjteményeinek igazgatója, a debreceni református kollégium baráti körének elnöke ezúttal is olyan témát dolgozott fel, amely a Civisváros és az itteni reformátusság múltjából merítkezik. A Trónfosztók cselekménye az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején játszódik, amikor 1849. januárjától majd fél éven át Debrecen volt az ország fővárosa. Itt ülésezik a kormány, és itt mondják ki a Habsburg ház trónfosztását. A szerző Könyves Tóth Mihály nagy templomi lelkész alakja köré fűzi fel a történetet, amelyben az elkötelezettség és a vívódás, a tragédia és az életképet színező anekdoták egyaránt helyet kapnak. Győri Jánossal Olá Ilona beszélgetett.
Hova készült, hogyan készült ez a mű?
Ahogy a cím is jelzi, Trónfosztók, a 1849. április 14-i detronizációról, trónfosztásról van szó, amely Debrecenben történt. 13-án a oratóriumban, 14-én a nagy templomban mondta ki az országgyűlés a Habsburg-Lotaringiai ház trónfosztását. Ennek volt tavaly 175. évfordulója, és ez adta ötletet. Tudomásom szerint nem született ennek korábban drámai vagy regényes földolgozása, tehát valahogy ez ugye a történészeknek a feladata maradt eddig, vagy volt eddig, hogy ezt értelmezzék, és itt azért erős mítoszok is vannak, hiszen ez egy nagy ügy volt, és még a történetírás is átlép bizonyos részleteken, amelyek esetleg kétségeket ébresztenének egyesekben, például a jogszerűséget illetően, mert hát azért, hogy egy ilyen háborús helyzetben, amikor a képviselőknek csak egy része van jelen, zárt ülés van, amelyen jegyzőkönyv nem készül, a nagy templomban már inkább közfelkiáltás van, nincs egyéni szavazás, hát azért ez vet föl kérdéseket, amely forradalmi időben nyilván megengedhető, de azért ezek a kérdések föl tehetők, és tulajdonképpen a dráma ezeket érinti is.
A drámai keret pont ezért jó, hiszen a történet történelmi alapjai adottak. Ugye, hogyha letisztogatjuk róla a legendákat, a hősmitoszokat, amit ön is említett, mindazokat a egyéb dolgokat, amik rárakódhattak az idők folyamán a tudatunkban. Tehát ha ezekre építkezve, de mégis egy fiktív történetben szedjük össze azoknak a napoknak az eseményeit, akkor ez pont jó keret arra, hogy ezeket úgy lehessen felhozni, hogy közben azért ez irodalmilag is egy értékes történetté álljon össze.
Igen, tehát a dráma alkalmas arra, történelmi dráma egyrészt, hogy bizonyos történeti tényekre rávilágítson, akár olyanokra is, amelyeken a történetírás nagy vonalon átlép, az előbb utaltam ilyenekre. Másrészt viszont fiktív módon hozzátehet olyan hétköznapi elemeket, amelyeknek nincs történelmi hitele, hogy valaki melyik nap hol tartózkodott, vagy kivel beszélgetett, vagy mit mondott, de az adott történelmi helyzetben az úgy megtörténhetett volna. Tehát ez a feltételes mód fontos itt, tehát a kor hangulatnak a megjelenítése nyilván fontos, nyilván a dolgok alapirányán nem lehet változtatni egy történelmi drámában sem.
Viszont ami nagyon fontos, hogy egy történelmi esemény akkor tud minket megszólítani, ha ez emberi, igazi szereplők, igazi személyiségek arcán, életén, hangulatán, döntéseink keresztül találkozunk ezzel a témával. A drámának ez is nagy ereje.
Igen, és éppen ezért a legjelentősebb személyiségeket csak említik a szövegben.
Tehát azért nem bukkan fel például Kossuth vagy Petőfi.
Így van. Petőfit említik, Jókait említik, Görgeit, Kossuthot, de egyikük sem jelenik meg. Miközben a háttérben folyamatosan szó van róluk, elsősorban Kossuthról, vagy a feleségéről, ő sem jelenik meg, de már megjelenik az édesanyja, lánytestvére, gyermekei, ők már mellékszereplők, és tulajdonképpen annak a háttér, polgári háttérvilágnak a részeivé válnak, amelyet itt a debreceni polgárság jelent, vagy megjelenik kollégiumi professzor, egy idős professzor, Kerekes Ferenc, aki a koránál fogva már nem vehet részt a harcokban, a fiatalabbak nemzetűrnek álltak, egy diák, aki itt marad, a többi diák elment.
Viszont akkor itt az ideje, hogy megmondjuk, ki ennek a történetnek a kulcsfigurája, főhőse?
Hát a történetnek a kulcsfigurája két egyházi személy. Nem az volt a cél feltétlenül, hogy egyházpolitikai kérdéseket vagy egyházi belügyeket feszegessen a dráma, de hát azért hozzátartozik az igazsághoz, hogy mivel a református kollégium imaterme, az oratórium adott helyet a országgyűlésnek, és a trónfosztás a nagy templomban történt, tehát az egyház vezető személyiségei nélkül ezek a folyamatok nem történhettek meg. Abba a templomba be kellett jutni, az oratóriumot valakinek oda kellett adni, jelen kellett valamilyen szinten lenni közben, tehát egy professzornak, egy diáknak legalább meg kell jelenni, és hát megjelenik a korabeli debreceni püspök Szobosztai Pap István, és mellette a nagy templomnak a lelkésze, könyves Tóth Mihály, aki kezdetben nincs jelen, ez történelmileg hiteles, ő már előző ősszel, tehát 48. októberében a debreceni nemzetőrökkel Aradra vonult, ott ő ugye tábori lelkész, ha úgy tetszik, lelkigondozói szolgálatot végez. Ezzel kezdődik a dráma, hogy neki írnak levelet, hát ennyit itt el lehet árulni, a végéről nem beszélünk, de az elejéről a cselekménynek lehet, és aztán ő majd, amikor a kormány ide költözik, akkor visszajön, visszahívják, mert megnövekedtek a feladatok. Hát azért a városnak a népessége erősen megnövekedett több ezer emberrel, hiszen itt nem csak a kormánytagokról van szó, vagy a képviselőkről, hanem hát ugye újságírók, meg a kiszolgáló személyzet, meg kíváncsi emberek, meg ügynökök, még osztrákének is, erre is van utalás a szövegben, tehát nyilván azzal, hogy fővárosra állik Debrecen, azzal olyan mozgások indulnak be a hétköznapokban is, és ez megjelenik azért a drámában is, amivel eddig keveset foglalkoztak, hogy nem csak politikai események zajlanak, hanem üzleti tevékenység is, akkor fák többet tudnak eladni, mert ezeket az embereket élelmezni kell, megemelkednek az árak. Nyilván a kormányzat támogat is bizonyos tevékenységet, hadikórházat kell létrehozni.
Működnek a kávéházak.
Működnek a kávéházak, mivel Pozsonyhoz, Pesthez szoktak a képviselők, az igények is megemelkednek, tehát Debrecennek olyan valaminek kell megfelelni Debrecenben, ami ekkorában nem volt igény. Ezek itt mind szóba jönnek.
Van még egy érdekes dolog, ugye az előbb azt említettük, hogy van egy alaptudása történelmi tényekről az embereknek, a részletekről már lehet vitatkozni, vagy vannak olyan mellékszálak, amikkel nem vagyunk tisztában. De azért mégiscsak egy történelmi alapszituáció, amit már általános iskolában tanulunk, 49, Debrecen fővárossá válik, fél évig itt ülésezik az országgyűlés, itt mondják ki a hazánk függetlenségét, a Habsburg ház trónfosztását, és ez egy ilyen patetikus történet. Tehát azt szoktuk mondani, hogy azért a 48-49-es forradalom és szabadságharc a magyaroknak, amire lehet büszkének lenni. Viszont emberek vettek részt ebben a történelmi eseménysorban is, és ebben a sodorban is, és 49-ben bizony már nem lehet arról nem beszélni, hogy addigra egy nagyon nehéz év van az emberek mögött, és az a forradalmi hevület, ami viszi előre a magyarokat, azért emberi kétségekkel és tragédiákkal párosul.
Hát igen, a kormány azért költözik ide, mert Pestet feladta. Azért adta föl, hogy nehogy úgy járjon, mint Prága, erre utalás történik a mű elején, amelyet a császáriak elfoglaltak, és szeretnék menteni a várost, Pestet érthetően, a épületeket és így tovább, és ezért elköltöznek onnan. Ez van a háttérben. Ez már magában rejti a bukásnak a lehetőségét, és a dráma második felében egyre többször elhangzik az, hogy az orosz csapatok is a határon vannak.
És hát ugye Könyves Tóth, mint Kossuth papja, azért elsősorban mégiscsak lelkipásztor, aki az emberekért, az emberek lelki békéért és magát az életért.
Ő kerül a középpontba, végigolvastam többször az ő emlékiratait, sőt a fia, Könyves Tóth Kálmán is megjelenik itt még gyermekként, és ő is megírta az emlékiratait. Tehát van egy felnőttkori visszaemlékezés, és van egy gyermeki perspektíva, azt is felnőtt írja már, de még a gyermek szemével láttatja a dolgokat, tehát tulajdonképpen ez a kettős nézőpont érvényesül, mert a két fiúgyermek is szerepel, akiket az édesapa mielőtt elment Aradra a nemzetőrökkel, elküldött 10-11 éves gyerekekről van szó, Szatmárba, egy katonai iskolába, akiket aztán a Kossuth kérésére haza fognak hozni, mert hát azért ő is elismeri, hogy túl korai dolog beöltöztetni katonának ilyen kiskorú gyermekeket, hát a háború hoz ilyen helyzeteket, ugye ez...
Miközben a háború nem gyerekeknek való
A háború nem gyermekeknek való, igen. És közben sérültek vannak, egy sérült diák is megjelenik, aki Aradról kerül vissza a kollégiumi diák, nem is kicsi szerepben, tehát ezek mind ott vannak.
Oh, you is born.
Azért annyit elárulhatok a cselekményről, hogy egy kulcs mondatot találtam én a visszaemlékezésében a lelkésznek, amelyet ő Aradról írt a kormánynak, és ezt Kossuth ismerte, ez még decemberben hangzik el, amikor ő azt jelzi Aradról, hogy nem idézem szó szerint, de ez a lényege, hogy ő úgy látja, mint lelkész, hogy kicsapongásban, bujálkodásban, részegségben többen halnak meg, mint a harcmezőkön. Itt egykori diákokról beszél. És ez azért súlyos intelem, mert ugye nincsenek kiképezve ezek a fiúk. Hirtelen be kell vonulni. És nem tudták, hogy mit vállalnak. Ott szembesültek a halállal. Ugye? Neki el kell temetni azokat a diákokat, mint lelkésznek, akik egy néhány hónappal előtte még a kollégiumban tanultak, egy részüket ismerte is. Tehát azért ez egy nagyon súlyos dilemma, és ő kéri a kormányt, hogy állítsák fel a tábori lelkészségeket mindenütt, mert nagyon szükség van a lelki gondozásra. Tehát abból indultam ki, hogy Könyves Tóth Mihály azt ismeri föl, hogy szép a szabadságnak a kérdése, de most erősebben a fizikai tényezők mellett és a katonai erő mellett a lelkekre is koncentrálni kellene. A Kossuth válasza, hogy ismerem a dolgot, foglalkozunk vele, de amikor én a parancsnokokhoz kerülök, ugye többször elutazik innen Görgeihez tárgyalni, aki Gödöllő körül táborozik, akkor mindig a katonai parancsnokok első kérdése, hogy meg tudjuk emelni a zsoldot,
milyen
lesz a élelmezés, lesz-e megfelelő. Ugye érthető ez az első kérdés. Ezután jönne majd a lelki tényező, ameddig általában a tárgyalásokon nem jutnak el. Tehát az egyik oldalon Kossuth tudja és elismeri ennek a szükségességét, amit a lelkész kér. Ugyanakkor egy ilyen hadi helyzetben, úgy, hogy ennek nincsen hagyománya a magyar hadseregben, illetve egy hirtelen felállított hadseregről van szó, ezt nem olyan könnyű megteremteni. Ezt sem könnyű megteremteni, a kórházi hátteret sem sikerül megteremteni. Ez történelmi tény, hogy 49 tavaszán mind a kettőt tervezte Kossuth, a kórházak felállítása sikerült, ott éppen a drámában is szereplő Kossuth Zsuzsanna, az, aki ezeknek majd a felügyelője lesz, a tábori lelkészséget viszont nem állították fel. És hát föl lehetett a kérdést, hogy ennek a hiánya mennyiben járult hozzá a dolgok végkimeneteléhez. Tehát nem csak fizikai tényező, és egy lelkész, meg egy püspök szemével nézve, ez teljesen jogos igény, hogy a háború sem csak fizikai kérdés.
Anélkül, hogy tovább beszélnénk a történetről, mert hagyjuk meg az olvasónak, hogy a cselekmény ott bontakozzon ki a könyvlapjain, ami ugye most már megjelent. Azért még egy dologról szívesen beszélgetnék, mert én úgy veszem észre, hogy nem titkoltan és pozitív szó értelemben elfogult Debrecen, és főleg a Debreceni Református Kollégium iránt a szerző. Ez azért általában megjelenik, hogy a Debreceni Reformátusság ügyét képviseli a történelmi tények alapján, de azért ez kiviláglik ennek a műnek alapjairól is, és nem csak ennek a műnek alapjairól is. Persze ez érthető is. Ebben a sztoriban, ha lehet így fogalmazni, azért tényleg a kollégiumnak egy nagyon komoly szerepe volt.
Debreceniként nem lehetünk mások, mint elfogultak, de az is történelmi tény, ez dokumentálható, hogy Kossuth azért nem véletlenül hozta ide a kormányt. Tehát azért nem csak puszta retorikai gesztusok voltak Debrecen felé, és a környék elsősorban református népe felé, tehát ő pontosan tudta, hogy azok a történelmi hagyományok, amelyek itt élnek, függetlenségi vonalon, amelynek visszamegy egészen ez az erdélyi fejedelemség a 17. századon, ami erősen összekapcsolódott annak idején a protestáns felekezeteknek a egyenjogúságukért való küzdelemmel, és ez aztán nemzeti dologgá is vált, ennek még 1848-49-ben is komoly aktualitása volt. Nem véletlen, hogy a dráma legelején Kossuth titkára, Kossuth Lajos tulajdonképpen a titkára révén jelenik meg a drámában, tulajdonképpen még kinézetre is az előírás szerint hasonlít Kossuthra, szakála van, olyan korú, és így tovább. Tehát tulajdonképpen a ő hangja így szólal meg, tehát ő egyértelműen jelzi, hogy Kossuth tisztában van azzal, hogy ebben a viszonylag egyneműen magyar református környezetben van esély arra, hogy a kormány tovább tudjon működni. Egy felekezetileg megosztottabb, vagy nemzetiségileg megosztottabb városban, vagy környezetben erre kevesebb esély van. Ez egy teljesen tudatos döntés volt. Ezt Kossuth beszédeiben többször ki. Ugye híres a ceglédi beszéde, az is egy nagyon erős protestáns hátterű, a függetlenségére büszke, erős tradíciókkal rendelkező település. Tehát ez tudatos volt, és én úgy gondolom, hogy itt nem kell elfogultnak lenni. Ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy ha alaposan és elmélyülten olvassa valaki a könyvet, akkor azt is fogja látni, hogy nagyon finom, ironikus kiszólások is vannak Debrecennel kapcsolatban, a debreceni büszkeséggel kapcsolatban, amelyek hát enyhe kritikát is megfogalmaznak, például egyet elárulok, ugye a töltött káposzta, hogy itt a töltött káposztájukra mennyire büszkék, csak hát egy idő után ezt a vendégek már megunják, vagy nem unják meg, de ugye ez úgy egyáltalán az étkezésnek a szerepe egy olyan helyzetben, amikor nyilván meg kell szorítani azért a dolgokat, mert sokan ide települtek, de például ez egy meghatározó szerepet játszik, és úgy gondolom, hogy ez azért Debrecen életében. Debrecen mindig büszke volt arra, hogy bármilyen nehéz helyzet is volt, az élelmezéssel nem volt gond, mert a saját ellátását, sőt, még azon túl is biztosítani tudta a vendégeinek az ellátását, méghozzá előkelő módon. Tehát ez például hangot kap, némi iróniával kap hangot. Meg egyáltalán az, hogy ahogyan a polgárok a fővárosi, hirtelen jelentkező fővárosi szerephez viszonyulnak, hogy erre ők büszkék, miközben azért teljes mértékben nem tudnak ennek megfelelni. Beszélgetés asszonyok közül, hogy te honnan szerzed be a kávét, és akkor a Pestről érkezők elmondják, hogy ott már külön üzletek vannak, és kávéházak, a debreceniek meg a kofáknál, de ugyanakkor a pestiek elismerik, hogy a kofáknál beszerzett kávé sem rosszabb, mint amit ők jóval drágábban Pesten már üzletekben szereznek be. És ezek azt hiszem életszerű dolgok is valahogy így történhetett. Hát, hogy pontosan így volt, nem tudjuk, de ezek az apróságok azok, amelyek apró kritikát is megfogalmaznak, és ezzel némi humor is kerül, némi irónia is kerül a szövegbe, tehát azért itt nehéz. Meg is jegyzi egy ponton egy ilyen kollégiumi beszélgetésben a Kossuthnak a titkár, hogy miközben itt harcok dúlnak, és elvéreznek a fiaink, itt a kollégiumban milyen kedélyesen valaki ott felidéz egy anekdotikus történetet, amit szó szerint beemeltem a szövegbe, mert valahol találtam, és érdekes volt, hogy hogyan viszonyult a intézmény, vagy az egyik diáktárs ahhoz a diáktárshoz, aki nem akart menni el harcolni, hanem miközben a társai már harcoltak, ő pedig itt téblából Debrecenbe, és akkor ugye a Dákóval, mert ott ugye ők biliárdoztak, megütötte, és a Dákó eltört. De nem kapott érte büntetést, hanem következő nap pótolták a Dákót, és hát elismerték, hogy megértelmelte a fenyítést, mert hát el kellett volna mennie. Tehát ezek azért apró humoros történetek, amelyek ezt a komoly témát azért fűszerezik, és meg is erősítik ezt a Debrecen mítoszt, ugyanakkor pedig próbálják egy picit a valósághoz is visszavezetni.
Hol és mikor találkozhat az olvasó ezzel a könyvvel? Már most megjelent?
A könyv megjelent, kapható a Paraklétosz könyvesház forgalmazza, ő a kiadója, náluk megrendelhető, illetve Calvin kiadó is átvette Debrecenben a karakter 1517, a kollégium múzeumának a pénztára is, tehát több helyen is meg lehet szerezni. Ma már ez nem probléma, hiszen a Paraklétosz könyvesház honlapján online is rendelhető.
Megjelent Győri János tanár, irodalomtörténész, író legújabb műve, a Trónfosztók című történelmi dráma. Az elmúlt percekben a szerzővel beszélgettünk.